Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonnál Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nem voltak túl jó előjelek a mai nyitás előtt, hogy sikerült végül?
Alapvetően kis korrekciót látunk a tegnapi nagy esés után, de pluszban nyitott a Box Index, és a nyugat-európai tőzsdéken is 1% közé pluszokat látunk. A Box Index 38.311 ponton áll jelenleg, ez 1%-os emelkedés jelent tegnaphoz képest, és a blue chip-eknél is 1% körüli emelkedéseket látunk, az OTP 1,2%-ot tudott emelkedni tegnaphoz képest, az 8.530 forintos árfolyamot jelent. A MOL-nál 1%-os emelkedést látunk, ez 2650 forintos árfolyamot jelent a MOL esetén. A Magyar Telekom papírjai 347 forintba kerülnek, 1,3%-os pozitív elmozdulást tegnaphoz képest. A Richternél szintén 1%-os emelkedés, 6700 forintba kerülnek most a Richter papírjai.
Ugye a forintnak tegnap sikerült átlépni a 400-as határt az euróval szemben, most mi a helyzet?
Most is 400 fölött jár a jegyzés, 400 forint 30 fillérbe kerül most ebben a percben egy euró, ami a tegnapi szinthez képest, éjszakai szinthez képest nem jelentő elmozdulást. A dollárra szemben látunk némi erősödést, 4%-kal lett erősebb a forint a dollárhoz képest, 383 forint 30 fillérbe kerül most egy dollár, a dollár pedig gyengül az euróval szemben, ami szintén a tegnapi is egy kis korrekciója lehet.
Ehhez kell hozzászoknunk a jövőben nagyjából? Mert általában azért úgy szokott lenni, hogy van egy szint, amit tart az árfolyam, aztán kisebb mozgások vannak, és van egy ilyen nagyobb, akkor legfeljebb kicsit visszamegy, de aztán utána már megint ott tart.
Ja, hosszú távú jövőt az nagyon nehéz megmondani, a közeljövőt egyértelműen, hát már a holnapi Fed kamatdöntés is nagyban befolyásolhatja, hogy 75 bázisponttal emeli a kamatot a Fed, akkor az a következő napokra megint rányomhatja a bélyegét, és ez kedvezőtlen nemzetközi hangulaton keresztül az a forint kilátásait is rontja. A hosszabb távon pedig nyilván a háborús folyamatok meghatározóak, illetve az inflációs folyamatok, hogyha az infláció mérséklődik, és a háború is elnyúl, akkor az a forint, illetve a piacok szempontjából is kedvező fejlemér lenne. Ugyanakkor, hogyha ezzel ellentétes folyamatok következnek be, akkor további gyengülés is jött a forint piacán, és hát lehet a tőzsdéken is további esés, de nyilván most minden a fundamentumoktól függ hosszú távon.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A négy napos munkahét bevezetését teszteli a Magyar Telekom. A vállalat HR vezérigazgató helyettes elmondta, hogy világszerte ígéretes eredményekkel kísérleteznek a rövidebb munkahét bevezetésével. Ezért döntöttek úgy, hogy Magyarországon a nagyvállalati szektorban elsőként elindítják a próbaprojektet. Sipos Ildikó kérdezte Friedl Zsuzsannát.
Most készülünk magának a tesztidőszaknak az indítására, tehát konkrétan júliusban fogunk indulni 4 csapattal, tehát nem a teljes Telekom fogja tesztelni, hiszen ahhoz egyelőre túl nagy méret lennénk. Mi abban hiszünk, hogy először kicsiben, kisebb méretben próbáljuk, úgyhogy különböző típusú, különböző összetételű csapatokat tervezünk a tesztidőszakba a 4 napos munkahéttel kipróbálni. Tehát ez júliusban fog indulni, és egy 4 hónap napos tesztidőszakot tervezünk, egészen októberig fogjuk gyűjteni a tapasztalatokat a kollégáktól, hogy lássuk, hogy mi az, ami működik egy ilyen 4 napos munkahétben, mi az, amik esetleg a buktatói, mi az, amire kell figyelni, mi az, amivel akár egy további kiterjesztésre fel tudunk készülni.
A 4 napos munkahét az egyben azt is jelenti majd, hogy 10 órát dolgoznak a munkavállalók, tehát a heti 40 órás munkahét az megmarad?
Nem így tervezzük, kimondottan az a célunk, hiszen maga az alap gondolat, ahonnan indul a 4 órás munkahét, az az, hogy hogyan tudjuk egyrészt megteremteni a munkavállalóknak azt a lehetőséget, hogy 3 egybefüggő napot tudjanak pihenni. Viszont van egy olyan feltételezésünk is, van egy olyan hipotézisünk, hogy ha 4 napba sűrítjük be az elvégzett munkát, és ezért legyünk őszinték, ma már a munkaóráknak a mennyiség, főleg az elmúlt 2 évben nagyon flexibilissé vált nagyon-nagyon sok munkakörben, és sokkal fontosabb, hogy az elvégzett munka és a munka minősége az ilyen, és az elvárásoknak megfeleljen, kevésbé a munkaóráknak a száma. De természetesen vannak olyan munkakörök, ahol nagyon fontos, hogy hány órát dolgoznak a kollégák sokkal kötöttebb munkakörben, de alapvetően mi úgy indulunk neki, hogy azt feltételezzük, hogy akár napi 8 órában is el lehet lehet végezni azt a feladatmennyiséget 4 napban, amit korábban 5 nap alatt végeztek a kollégák, viszont természetesen egy sokkal nagyobb koncentrációt, egy sokkal komolyabb tervezést, egy sokkal nagyobb csapatmunkát igényel, pont ezért szeretnénk tesztelni ezt az időszakot, és megnézni, hogy ez a feltételezésünk, ez valóban így van-e, elég-e a napi 8 óra, vagy esetleg másra van szükség. Ami nagyon fontos, hogy nem tervezünk emellé semmilyen fizetéscsökkenést, ugye vannak ilyen modellek is más országokban, mi viszont nem tervezünk hozzá fizetéscsökkenést, tehát ugyanolyan kompenzáció mellett fognak a tesztidőszakban résztvevő kollégák is dolgozni.
Hogyha lezárul majd a tesztidőszak, akkor mi a cél? Tehát, hogy ez a pilot projekt beépüljön a munkakultúrába?
A tesztidőszakkal párhuzamosan arra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, hogy ne csak a mi teszt csapatainkban résztvevő kollégák tudjanak nekünk információt adni arról, hogy hogyan működik a 4 napos munkahét, hanem nagyon kíváncsi vagyunk a teljes ország munkaerőpiaci szereplőire, munkavállalókra, munkáltatókra. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki mit gondol a 4 napos munkahétről.
Fridő Zsuzsannát, a Magyar Telekom HR vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyeztetést kezdeményez a kormánnyal az ellátás biztonságáért az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. Holzacker Péter szerint adóemelés helyett a magyar betegek modern terápiákhoz való hozzáférését kellene megerősíteni és felgyorsítani. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A gyógyszeripart az elmúlt 12 évben jelentős mértékű különadó terhelés sújtotta, mondta az Inforádiónak Holzacker Péter.
Számszerűsítve ez csak tavaly majdnem 100 milliárd forintos különadó befizetési kötelezettséget jelentett, és az elmúlt időszakban összesen 900 milliárd forintnak megfelelő összeggel segítette ki a gyógyszeripar a költségvetést. A mostani döntés 20 milliárd forint további adóbeszedésére irányul, és ezeknek a jelentős része, több mint 80%-a kifejezetten az innovatív gyógyszergyártókat teheli majd.
Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója szerint mindez jelentősen megnehezíti a kiegyensúlyozott piaci működést.
Sajnálatos módon a gyógyszeripar is jelentősen megszenvedte a járványt követő gazdasági helyzetet, az ukrajnai háborút, az ebből kialakuló negatív gazdasági adottságokat, gondolok itt a forint folyamatos leértékelődésére, a rendkívül magas inflációra, a gyártási költségek növelésére, és ezért mondta azt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete már a különadó, extra különadó bevezetését megelőzően, hogy a helyzet annyira bizonytalan, hogy komoly beavatkozásokra van szükség.
Holzacker Péter szerint az adóemelés helyett a magyar betegek modern terápiákhoz való hozzáférését kellene megerősíteni és felgyorsítani. Az igazgató arról is beszélt, hogy emelkedhetnek-e a gyógyszerkészítmények árai a különadó miatt.
A vényköteles termékek hazánkban az eddigiekben is egy speciális hatósági áras termékkörnek minősülnek, ami azt jelenti, hogy ezeket a készítményeket a gyártók nem tudják, mármint ezeknek a készítményeknek az árát a gyártók nem tudják megemelni. Ami azt jelenti, hogy önmagában a különadó ezekre a készítményekre semmilyen hatással nem lesz, hiszen a magát az árát ezeknek a termékeknek azt a NEAC egy hatósági eljárás eredményeképpen határozza meg.
Nem veszélyezteti a gyógyszerellátást az extra profitadó, de tovább nehezíti a betegek modern terápiákhoz való hozzáférését, mondta Holzacker Péter, hozzátéve, hogy az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete ezért egyeztetést kezdeményez a kormánnyal a negatív trend megállításáért.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke szerint mindenképpen meg kell tartani a kisadózó vállalkozások tételes adóját, de értékállóvá kell tenni. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Yeah. Újabb történelmi mélypontra zuhant hétfőn kora délután a forint, a hazai fizetőeszköz jegyzése 400 forint fölé emelkedett az euróval szemben. Na, az okokról és a forint gyengülés hatásáról az Inforádió Aréna című műsorában Madár István, a portfólió vezető elemzője beszélt.
Nem kell feltétlenül, hogy óriási baj legyen belőle, tehát nem arról van szó, hogy a pénzügyi stabilitásunk recseg, ropog és imbolyog, de az kétségkívül, hogy minél gyengébb a forint, annál inkább drágulnak az import termékek, ebből következően az egyébként is nagyon magas infláció az további lökést kaphat. Nyilván egy ilyen lélektani szint átlépése az esetleg a gazdasági szereplőket is arra ösztönözheti, hogy akkor most már nem vár, ha eddig gondolkozott is azon, hogy mennyit engedjen át ebből a árfolyam gyengülésből, ami az ő vesztesége ugye importőrként, akkor ezt most az árakban érvényesíteni fogja, ebből következően adhat egy további lökést az inflációnak, egy ilyen lélektani szintnek az átlépése, és hát általában nem szerencsés természetesen az, hogyha megnézzük a forint árfolyamát, gyakorlatilag 12-14 éve lendületes gyengülésben van, egy-egy év van, amikor megállót jelent a gyengülésben, de igazából egy trendszerű forint gyengülést látunk az euróval szemben, hogy 240-ről a historikus mélypont emlékeim szerint 235 volt ugye itt a 2000-es évek elején, onnan mentünk el ugye gyakorlatilag most 400-ig, ami nyilván ösztönözheti arra a magyar gazdaság szereplőit, hogyha a forint nem értéktartó, akkor a vagyonát esetleg próbálja meg euróba tartani. Vannak már olyan vélemények, talán még egy kicsit korai, de mégiscsak olyan vélemények, amelyek azt mondják, hogy ha esetleg ezt ennyire tartósnak tekinti a lakosság, a vállalatok, akkor elkezdenek egy oldalon az euró irányába tendálni, és megpróbálják minél több kiadásukat, bevételüket, vagyonukat euróban tartani, mondván, hogy az értékállóbb, mint a hazai fizető eszköz, és akkor ugye ennek van egy ilyen egyoldal euroizáció irányába történő folyamata. Ezen a balkáni országok átestek néhány évtizeddel ezelőtt. Azt gondolom, hogy azért a magyar pénzügyi rendszere és a magyar forint stabilitása és pénzügyi rendszerének a stabilitása azért az jóval erősebb annál, mint ami a Balkánon volt, ahol ugye friss devizák jelentek meg, friss fizetőeszközök jelentek meg a Jugoszlávia felbomlása után. Tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy talán még nem tartunk itt, de nyilván minél inkább azt látja mindenki, hogy csak gyengül, egy iránya van a forintnak még ilyen inflációs környezetben is, akkor az azért nyilván nem segít abban, hogy a hazai fizetőeszköz iránti bizalom erősödjön.
Madár István a portfólió vezető elemzőjét és Szabó Lászlót, a Hold alapkezelő felügyelőbizottságának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
€58 millió piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank egy magánszemélyre a bennfentes kereskedelmet tiltó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt, tájékoztatta az Inforádiót a jegybank felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó először arról kérdezte Binder Istvánt, hogy mi az a bennfentes kereskedelem.
A tőzsdén forgó cégeknek egy nagyobb nyilvánossága van az egyéb hasonló gazdasági társasághoz képest, tehát sokkal átláthatóbbnak, transzparensebbnek kell lenniük, és minden olyan információ, ami az adott tőzsdei részvénye pénzügyi eszközzel kapcsolatos pontos információ, az bennfentesnek minősül abban az esetben, hogyha nyilvánosságra kerülése esetén alkalmas a pénzügyi eszköz árának a lényeges befolyásolására. Tehát, hogyha történik valami nagyon fontos üzleti történés egy céggel, például egy vétel vagy eladás, vagy valamilyen a termelést, a működést meghatározó esemény, az nagyon-nagyon fontos, és a tőzsdei cégek esetében bennfentes információnak számít.
Ez a konkrét ügy, ami miatt az €58 millió piacfelügyeleti bírságot kiszabta az MNB, ez micsoda?
Egy magánszemély 2019. július 29-én a hozzá közálló gazdasági társaság segítségével 10 millió darab Est Média részvényt vásárolt egy tőzsdén kívül úgynevezett OTC ügylet keretében. A jegybank vizsgálata föltárta, hogy ez a magánszemély konkrét információkkal rendelkezett arról, hogy az Est Média NRT nagyon rövidesen meg fogja vásárolni a Delta Systems Kft-t. Ez be is következett, hiszen az Est Média NRT egy nappal később, 2019. július 30-án hozta nyilvánosságra a vételárat. A magánszemély egyébként a valós érték töredékárán vette meg a részvényeket, de nem is ez a lényeges, hanem az, hogy a bennfentes információ révén a többi befektetővel szemben tisztességtelen előnyhöz jutott ennek a tranzakciónak a keretében.
A jegybank a büntetés kiszabása mellett még feljelentést is tett, ennek mi az oka?
Önmagában a benfentes információval kapcsolatos, illetve a benfentes információ felhasználával kapcsolatos tény az bűncselekmény gyanúját veti fel. Ilyen piacfelügyeti eseményeknél a jegybank automatikusan feljelentést tesz, hiszen itt nem csak pénzügyi tárgyú törvények megsértéséről van szó, ami a jegybank feladata, de egyúttal a bűncselekmény gyanúja is felmerül, ez pedig a nyomozóhatóság feladata ennek a földerítésnek.
Minden Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Értékállóvá kell tenni a kisadózó vállalkozások tételes adóját, és mindenképpen meg kell tartani ezt az adónemet a legkisebb vállalkozások fennmaradásának érdekében, mondta az Inforádiónak az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke. A KATA átalakításáról rövidesen egyeztetések kezdődnek. Sifosi Tigó kérdezte Németh Lászlót, az IPOSZ elnökét.
Mi évek óta az IPOSZ részéről nagyon sok éve mondjuk azt, hogy az 50 ezer forintos adót fizető fővállalkozások vagy fővállalkozók nem fognak nyugdíjhoz jutni, nem lesz olyan ellátásuk nyugdíjas korukra, amilyet szeretnének. Tehát mi már évek óta felhívtuk a figyelmet a 200 ezer forintos minimálbérrel, viszont elértük már azt, hogy a 75 ezer forintot befizető katás vállalkozók sem fognak megfelelő ellátásban részesülni, hogyha nem nyúlunk hozzá a katához. Tehát az IPOSZ végül is évek óta azért mondja, hogy kellene foglalkozni a katával, hogy mindig frissítsük, és minimál bérhez próbáljuk megigazítani az ellátásokat és a nyugdíjat. Mi nem azt néznénk elsősorban, hogy kik az adó elkerülők, mert erre megvannak a hatóságok és a lehetőségek, a szabályok, hogy hogyan lehet őket ellenőrizni, és mik azok a dolgok, amelyek kizárják saját magukat, hogy ők katásvállalkozók legyenek, hanem mi azt szeretnénk, hogyha javítanánk a katás vállalkozóknak az életkörülményein, és jobbá tennénk a vállalkozóin létüket, hiszen ők nagyon sokszor egy űrt töltenek be a lakosság kiszolgálásában.
Tud mondani foglalkozásokat, amelyek esetében továbbra is indokolt a kata megtartása? És hogy látja, hogy körülbelül mekkora lehet az az adózói kör, akinél valóban indokolt az, hogy benne maradjon a katakörben? 450 ezeren lehetnek nagyjából különböző becslések, számítások alapján a katásadózók.
Ugye itt vannak találgatások arra, hogy 100 000-en körülbelül bújtatott állásban dolgoznak. Mi erre nem végeztünk felmérést, de nem is ebből, mint ahogy mondtam, nem is ebből a körből kéne megközelíteni, hanem abból, hogy ebből a 430 000 katás vállalkozásból akkor is van még 330 olyan tisztességes adózó, aki valószínűleg a fekete, illetve a szürke gazdaságból jött be katás vállalkozásnak, mert ez egy egyszerű, jó követhető, és végül is tényleg a kis vállalkozóknak egy nagyon kis adminisztratív költséggel járó adózási forma volt, amikor ez bevezetésre került. Tehát mi az ő oldalukról tekintve szeretnénk ezt követni, és ebből a szemszögből szeretnénk, hogyha néznénk a jövőben is a katát, hiszen ezért lenne szükség arra, hogy valorizálni kellene az adó alapot. Tényleg kéne kizárni olyanokat, akik valóban bújtatott állásban vannak. De ezt meg kellene őrizni pont ezeknek a mikro és kis vállalkozásoknak az érdekébe, de úgy, hogy a ledolgozott évek is beszámítsanak a nyugdíjba.
Tud mondani szakmákat, ahol különösképpen megjelenik a munkavégzés ebben az adózási formában?
Nagyon-nagyon sok olyan kiszolgáltató van, legyen ez fodrász, legyen ez cipész, hiszen ma már az utolsó cipészek vannak, vagy bőrösök vannak, akik még foglalkoznak ilyen tevékenységgel, és vannak azért jó pár olyan más szakma is, kárpitos, autószerelők egy-egy kis településen, ahol ott vannak helyben és ellátják a lakosságot.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok ismét!
Mi a helyzet majd fél órával a nyitás után?
Továbbra is pluszokról tudok beszámolni, ugyanakkor olvadoznak már ezek a pluszok valamelyest. A MUX Index 6%-os pluszban van most, a nyitáskor még 1,7%-os pluszról tudtam beszámolni. 38.178 ponton áll most az index.
és a bluechipeknél is most már valamelyik kisebb emelkedéseket látunk, az OTP 6%-os pluszban van, 8504 forintba kerülnek a bankpapírok, a Monál 3%-os az emelkedés, az 2630 forintos árfolyamot jelent, a Richternél 1,1%-os a plusz, 6705 forintért cserélte gazdát utoljára a Richter papírjai, és a Magyar Telekomnál 1,3%-os az emelkedés, 347 forintba kerülnek a Telekom papírjai most.
A forint folytatja útját így 400 fölött?
A forint jegyzése most 400 alá került, az iménti percekben indult egy erősödés, 399 forintba kerül most egy euró kereken, ez a tegnapi zárószinthez képest 4%-os erősödés jelent, a dollárral szemben pedig még nagyobb erősödést látunk, ez 8%-os plusz jelent, 381 forint 70 félbe kerül most egy dollár.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákos, portfólió.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.